Tehát az 1 Péter 1:21. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassak nektek bőségesen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük élő lévő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Ezért tehát, elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséges adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked igédet, köszönöm, hogy adsz hozzá bölcsességet, és azáltal meg is érthetjük azt. Eléd hozom, Uram, a gyülekezetünket, a gyülekezetünk vezetőit, akiknek szintén kérlek, adj bölcsességet a megismeréshez és kitartást a cselekvéshez. Szeretném még eléd hozni a gyülekezetünkben szolgálókat, akik szintén sokat tesznek a te ügyedért. Köszönöm, hogy ők a gyermekeinket, fiataljainkat tanítják. Kérlek, tartsd meg ezen az úton őket. Fontosnak tartom még a közelgő szünidőre való tekintettel eléd hozni a gyermekek ügyét, akik most hosszabb időre lesznek magányukban, illetve magányosabban. Kérlek, segíts nekik is abban, hogy a te udadon járva töltsék a szünidőt. Amen.
Mielőtt folytatjunk az első Péter leveleiben, olvasom az első Korintus 13. rész az utolsó versót. Most azért megmaradt a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Múlt héten kezdtünk foglalkozni ezzel az igével, és néztünk a Biblia értelemben, mit jelent a hit, és ez hogyan látjunk, és hogyan megvalósul a mi életünkben. Most folytatjunk azzal, és ma délőtt fogom beszélni a reményről, a reménységről. Az, hogy tudunk beszélni a reménységről, azzal kell kezdeni, hogy mi a reménység alapja. És a felolvasott igében a Péter első leveleiből már a harmadik versben kezd beszélni arról, hogy mi az alap a hívő ember reménységére. Újból olvasom ezt az igét. Adott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, az Atya, aki nagy irgalmából újra szület minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadására attól élő reménységére. Ha tovább nézünk ebben a fejezetben a 8. versből a 10. versig, tovább beszél az ember üdvösségéről. És nagyon fontos, hogy mi megértjünk az üdvösség, és az mit jelent nekünk, mert csak utána azon az alapján van reménység. Ha nincs üdvösség, akkor azt lehet mondani, hogy nincs reménység. A reménység a mi életünkben függ a mi üdvösségünktől. De akkor merül fel a kérdés, hogy hogyan lesz üdvösség valakinek. Itt a harmadik versben azt mondja, hogy az Isten irgalma. Majd a 10. versben látjunk, hogy van szó az Isten kegyelméről. Mi a különbség az irgalom és a kegyelem között? Nem egy óriási különbség, de van egy különbség. Az irgalom az, amikor nem kapjunk azt, amit érdemeltünk. Amikor valaki irgalmas velünk, akkor nem kap a járható büntetést, amit járna. Irgalom kap. A kegyelem az más, az, amikor kapunk valamit, amit nem érdemeltünk. Mi nem tettünk semmit, de mégis valaki ad egy ajándékot nekünk. Néha mesélnek, hogy lehetséges már előfordult itt Magyarországon, és de hallottam többször erről az Egyesült Államokban, amikor az ember megy egy gyors étterembe, és van, ahol az ember ebbe a drive-thru-ba megy a kocsival, és amikor oda megy, előfordul, hogy valaki, amikor fizet a saját számlát, azt mondja az eladónak, hogy én szeretnék fizetni a következő emberért is. És akkor a következő ember oda jön az ablakhoz, és a pénztárás azt mondja, a tied már ki van fizetve. Ez a kegyelem. Az, hogy valaki ad valamit valakinek, ami teljes ajándék. Az az ember a második kocsiban ő nem csinált semmit. Nem is ismerte azt az ember, aki előtte volt. Nem az ő viselkedés alapján kapta ezt az ajándékot. Az a kegyelem. Esetleg azt a történet, amit a Zsolt mondott, abban volt irgalom. Mert a Zsolt tudta volna tovább feljelenteni azt az embert, annak ellenére, hogy visszaadta a pénztárcát. A Zsolt nem tette meg azt tudomásom szerint. A Zsolt abban a helyzetben irgalmas volt vele. Az az ember tudta volna börtönbe kerülni amiatt. Megértem el te volna. A lopás miatt. Azt kell látnunk, hogy Isten irgalmas velünk, és kegyelmes velünk. Én gyerekkoromban, ahogyan a sérdelők, akik itt vannak most, én minden vasárnap jártam templomba. De valahogyan az évek folyamán kialakult egy kép bennem Istenről. És a következő képen volt Istenről, hogy az Isten ott van a mennyben, és ott van egy mérleg. A régi hagyományos forta mérleg, ahol az ember kell tenni egy súlyat az egyik oldalra, hogy megnézzünk, hogy mennyi a súlya. És valahogyan az én képem Istenről a következő volt. Ha ezen a mérlegen, ha az egyik oldalon teszünk, amit én jól teszem, és a másik oldalon teszünk azt, amit én rosszul teszek, akkor vagy fog billenteni az egyik irányba, vagy a másikba. És én emlékszem, mint gyerek, én igyekeztem jó gyerek lenni. Ha a szüleim itt lennek, esetleg ők azt mondanak, hogy nagyon gyakran nem sikerült, de mégis én emlékszem, hogy bennem volt egy igyekezet. Mert én azt gondoltam, hogyha ezt csinálom, akkor Isten fogja elfogadni engem, és én akkor fogok kerülni a mennyországba. Én azt hittem azt, hogy ha abban a mérlegben van több a jó, mint a rossz, akkor a mennybe fogok kerülni. Ez nem a keresztény tanítás. Ezt a gondolatot nem találjunk a Bibliában. De mégis valahogyan nagyon könnyen mi kezdjünk így gondolkozni. Mi kezdjünk gondolkozni, hogy kell megfelelni. Az iskolában kell megfelelni. Otthon kell megfelelni. És valahogyan mi tapasztaljunk, hogy ha megfeleljünk, akkor sokkal könnyebben mennek a dolgok az iskolában. A tanár nem kiabál velünk, akkor esetleg valami jutalmat kapunk, mert mi jól teszünk. És végül is ugyanaz történik otthon. Ha mi csináljuk a jó dolgokat otthon, ha mi rendet csináljuk a szobánkban, ha mi segítünk azok a feladatokkal, ami otthon van, valahogyan van egy olyan érzés bennünk, hogy az, hogy én tettem ezeket a dolgokat, a szüleim jobban szeretnek engem. Megint egy téves gondolat. A szüleid nem fognak jobban szeretni téged, ha több jót csinálsz. A szüleid szeretnek téged, mert te vagy a gyerekei. És a szüleid egy ilyen agape szeretettel szeretnek téged. Feltételek nélkül szeretnek. A viselkedésed nem befolyásol azt, hogy a szülők szeretnek vagy nem. És a viselkedésünk nem befolyásol azt, hogy Isten szeret vagy nem. Igen, fontos a cselekvés. És az otthonban, ha mi jól teszünk, akkor lehetséges, hogy valami jutalmat kapunk. Akkor esetleg tudunk kerülni valami büntetést, és akkor jobb lesz. És akkor kialakul egy gondolkodás bennünk. Ha jót teszek, minden rendben lesz, és jobb lesz az életed. Ha jól teszel, valóban lehetséges, hogy jobb lesz az életed. De nincs minden rendben. Mert a rend függ attól, hogy van üdvösséged, vagy nem. És az üdvösséged nem függ attól, hogy elég jót teszel, vagy nem. Az üdvösség függ attól, hogy Isten adja-e az ő kegyelméből egy ajándékot. Itt a harmadik versben mi olvasunk, hogy az ő nagy irgalmából újra szület. A János harmadik részben és más helyen az új szövetségben beszél akkor, hogy ha valaki üdvözöl, ő újján születik. Ő egy új ember lesz. Ez egy ajándék Istentől. Mi nem vagyunk képes okozni ezt a változást a mi életünkben. Mi csak azt tudunk csinálni, hogy mi hittel odaforduljunk Istenhez. És mi nyilatkozunk előtte, hogy Isten, én bűnös ember vagyok. Én soha sem tudok megfelelni neked. Én nem tudok eleget tenni. És ha mi azt megértünk, hogy az üdvösség, az Isten irgalmása és kegyelmettől függ, és nem a jó cselekedettől függ, akkor lesz egy jó alap az üdvösségre. Ha semmi másban bízunk, mint az Isten jóságában, ha semmi másban bízunk, mint az, hogy Isten kegyelmes és irgalmas, akkor nem lesz üdvösségünk. Ez a kereszténység üzenete. És nagyon fontos, hogy mi kezdjünk egy jó alapja. Az alap, az ajándék, az az új életet, amit Isten ad nekünk. De ha van új életünk, van reménységünk. És fontos is, hogy mi megértünk azt, hogy milyen ez a reménység. Itt a harmadik versben a meleg név, amit használ mellette az, hogy ez egy élő reménység. Mi a különbség valami között, ami élő, és valami, ami nem élő? Itt van egy szék az első sorban. Tudomásom szerint ez a szék nem él. Ez igaz. Jól mondom. Én tanultam ezt valamikor az iskolában, hogy ez nem egy élő lény. Az a szék soha sem fog nőrni. Ha mi itt halljuk, ha mi locsoljunk azt a széket, az a szék nem fog nőrni. Egy nem élő tárgy soha sem növekedik. Ami él, az növekedik. Nagyobb lesz, teljesebb lesz. A reménység egy élő reménység. A reménység, ami bennünk van, az tovább fog nőrni, ahogyan mi tovább járjunk Istennél, és tovább megismerjünk őt. És az a reménység beszél valamiről, ami biztos. Sokszor, amikor mi a hétköznapi beszédben, amikor mi használjunk a reménység szó, mi beszéljünk olyasmit, ami esetleg lesz a jövőben. Mi azt mondjuk, hogy én remélem, hogy ma délután szép lesz az idő, és tudok kimenni a Margit szigetre. Ez a fajta reménység nem egy garancia. Mert elég nagy az esély, hogy ma délután fog esni, és nem lehet kimenni a Margit szigetre. De mégis mi mondjunk, és így használjunk a reménység a hétköznap használatban. Én remélem, hogy egy ötös fog kapni a hónapi dolgozaton. De ma nem fogok tanulni, mert az nehéz. Akkor lehet remélkedni abban, de ha az ember nem tanul, akkor elég kicsi az esély, hogy fog kapni azt az ötöst. De amikor mi beszéljünk a keresztény reménységről, valami egészen másról beszéljünk. Mi nem beszéljünk valami, ami esetleg lesz, ami 50-50, hogy lesz vagy nem lesz. Hanem mi beszéljünk valamiról, ami biztos. És amikor beszél a mi reménységünkről, a fő gondolat, amit az ige hoz itt, az, hogy van egy örök életünk. Itt a negyedik versben beszél erről az örökségünkről, amit mi kapunk ajándékként Istentől. Az egyik, ami benne van, az örök élet, de van más ebben az örökségben, amit Isten ad minden hívő embernek. És ő azt mondja, hogy ez egy olyan örökség, ami él nem múló, szeplőtelen és harvadhatatlan. Olyan, ami marad, ami van a földön, legalább a legtöbb dolog az nem marad. Itt van egy szép virág előttünk. Ha ezt itt hagyjunk a következő 3 hétre, és egyszer nem adjuk neki vízet, akkor az fog elpusztulni. Ha minden, ami van, tönkre megy. Hoztam egy példát magammal. Itt van egy könyvet, amit mi adtunk ki sok évvel ezelőtt, a címe az Akaratos Gyerek. És itt van egy másik példán. Látjátok valami különbség a kettő között? Vagy különösen, ha nézünk a gyerek. Látjuk a különbség. A különbség az volt, hogy ez a könyv nagyon régen kiadtunk, és ott volt az ablak előtt, és a nap kiszívta belőle a színeket. Annyira kiszívta a színeket belőle, hogy én most már nem tudok vinni ezt egy boltba eladni. Mert már tönkre ment. Nem úgy néz ki, mint egy új. Ez elromlott. És azt kell látni, hogy amikor van szó, a mi reménységünkről, amikor van szó a mi örökségünkről, akkor van szó valamiről, ami nem megy tönkre, ami nem így változik. Tegnap itt voltam takarítani, és a mindegyik fűtőtestnál, ahogy a csőr kijön a falból, van egy kis műanyag dolog, ami letakarja azt. És láttam, hogy az egyik elég rossz állapotban volt, és gondoltam, hogy ezt kell tisztítani. Érintettem azt a kezemmel, és darabokba esett. Mert ez a műanyag nem bírja azt a meleget éveken keresztül. És ez tönkre megy. Ha van reménységem valami műanyag tárgyban, akkor elég gyenge az a reménység. De pont ez az ige beszél arról, hogy a mi reménységünk egészen más. A mi reménységünk valami, ami biztos. Az örökségünk, amely a mindben van fönntartva számatokra. A fönntartva szó itt lehet is fordítani, hogy van őrizve. A görög szó, amit használnak itt, egy olyan kifejezés, ha valaki egy városban volt, és ott volt a védőfalokat, akkor a gondolat, hogy védve van. Nem lehet támadni, nem lehet elvinni tőle. És ráadásul a görögben ez az ige a jelenben, ami kifejezi egy folyamatos cselekvés. Szóval akkor ez az ige azt mondja, hogy a mi örökségünk a rendben, az fönt van tartva nekünk. Folyamatosan Isten végzi a munkát, abban, hogy az a reménység legyen teljes. A Róma levélben több helyen beszél erről a reménységről. Az ötödik rész, az ötödik vers. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkben árat az Isten szeretette, és nekünk aratott Szent Lélek adta. A mi reménységünk nem hoz szégyen. A gondolat az, hogy amiben mi remélkedünk, az lesz. A fiatal fiúk remélkednek most, hogy a magyar csapat fog győzni az Európa bajnokságban. Nem akarok pessimista lenni, de ha van reménység abban, szerintem az a reménység fog szégyeníteni. Lehetséges, hogy meglepnek, tudnunk örülni abban. De az a fajta reménység más, mint ami van a keresztény embernek. Mert a mi reménységünk nem függ 11 magyar játékostól, hanem a mi reménységünk függ Istentől. A Titus első rész a második versben ezt olvasunk a reménységről. A Titus level első rész, a második vers. Az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik. Isten ígért valamit. Múlt héten beszélgettünk a hitről, és azt mondunk, hogy a hit alapja Isten. És a kérdés az, hogy a hitünk lehetséges az, hogy mennyire megbízható Isten. És beszélgettünk arról, hogy Isten megbízható, beszéltünk arról, hogy Isten nem változik, ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ilyen a mi Istenünk. A mi reménységünk abban épül. A héten, amikor készültem, állandóan volt az eszemben egy ének. Sajnálom, ez az ének, mi nem nagyon ismerjünk a gyülekezetben, de valahogyan a gyerekkoromban angol nyelven mi nagyon gyakran énekeltünk ezt az éneket. És próbálok lefordítani ezt. Az én hitem alapja abban van, hogy semmi más, mint a Jézus vére és a Jézus igazsága. Nem merek bízni semmi másban. Csak bízom Jézus neveiben. Krisztus a kőszíklán állok. Mindenhol más homokos. Amikor a sötétség akadályoz, hogy látok valamit, akkor bízom az ő nem változó kegyelemben. Mindegy, hogy milyen nagy a vihar, az én erősségem az Úr. az alap a reménységre. Ha az alap a te reménységedre, saját magad, hogy te mit teszel, hogy te milyen ember vagy, akkor az az alap ugyanolyan, mint az az ember, aki próbál építeni a homokra. De ha az az alap a kőszikla, akkor a reménység egy biztos valami. A 13. versben itt az első Péterben történik egy változás, és úgy folytatja a 13. versben, ezért tehát. Az ezért mindig az igében beszél valami, ami egy folytatás. Beszéljünk valamiról, egy alapról. Beszéljünk a tényekről. És utána azt mondjuk, hogy ha ez így van, akkor. Ha Jézus Krisztus a kőszikla, ha a reménységünk benne, akkor, vagy azért, vagy ezért, és jön a folytatás. És a folytatás itt az van, hogy készítsünk föl. Legyetek józanok, és teljes bizonsággal remélkedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztusban jelenéskor kaptok. Mint engedelmes gyerekek, ne igazodjatok azokhoz, a korai vágyatokhoz. Legyen józan az eszünk. Az, hogy van reménységünk, akkor azt jelenti, hogy akkor az értékrend más lett a mi életünkben. Mi egy új teremtés lettünk. Valahogyan az a meggyőződésem, hogy beszélnünk kell az Isten irgalmaságáról és az Isten kegyelméről. Mert anélkül nincs alap. De mi nem tudunk ott megállni, hanem ahogyan tovább megy az igé azt mondja, az, hogy most már a Krisztusé vagy, akkor te egy új teremtés vagy, te újon születtél, és most már te más leszel. Józanul fogunk gondolkozni. Fogunk figyelembe venni Isten. A mi életünkben, ahogyan döntsünk és ahogyan éljünk. Itt beszél az engedelmességről. Fogunk engedelmeskedni. Érdekes volt, hogy múlt héten, amikor beszéltünk a hitről, és láttunk azok az ószövetségi személyek, mint Noé, és mint Abraham, és ott látjunk az a zsidókhoz írt levél a 11. rész, a 8. versben, hogy Abraham hit által engedelmeskedett. Az, hogy van reménységem, az motivál engem az engedelmességre. És az, hogy van az a reménység, akkor én tudok tovább Istennel járni és engedelmeskedni. Az első Péter 5. részben, vagy első részben a 6. versben, ő nem mondja azt, hogy a keresztény embernek minden probléma lesz megoldva. Ő nem mondja azt, hogy az, hogy most már keresztény vagy, minden rendben lesz az életedben. Ő megígéri, hogy ő mindig velünk lesz. De azt is mondja nekünk, hogy mindenféle kísértések vannak. És egy időre nehéz lesz, egy időre szomorúak leszünk. De ezek a kísértésekben, ezek a nyomorúságokban, ezek a nehézségekben, Isten vár az engedelmesség tőlünk. Az, hogy mi maradjunk az úton. És mi látjunk más helyen az új szövetségben, hogy mi ezt a saját erővel, a saját erőfeszítéssel, mi nem tudunk csinálni azt. De ha egy új teremtés vagyunk, akkor ő az, aki ad nekünk az erőt. És az az erő az egyik oka, hogy van az, hogy van reménységünk. És mi tudunk látni, hogy mi az a reménység, amit Isten garantál nekünk. A 14. és a 15. versben mi azt olvasunk, hogy ne igazodjatok e világhoz. Ne igazodjatok ahhoz, amit régebben csináltál. Az Isten tisztelet elején a Zsolt felolvasta egy igét. A Róma 12-ből. Az első versből olvasott. De ha folytatjunk a második versel ott a Róma 12-ben, azt olvasunk, hogy ne igazodjatok e világhoz. Ez, amit Isten kér a hívő embertől. Ő nem azt mondja, hogy ha esetleg van kedved, ha minden körülmény jó. Nem, ő azt mondja, hogy ne igazodjatok e világhoz. Ő azt mondja itt, mint engedelmes gyerekek, ne igazodjatok ahhoz a korábbi vágyaitokhoz. Azok a bűnös vágyai. Ő azt mondja, hogy ezt tegyünk le az altárnál. Ezt adjunk le. És legyen valami, ami sokkal jobb. És akkor a 15. versben, hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásatokban. Ez, amit Isten vár tőlünk. Ő azt várja, hogy mi legyünk szent. Mi legyünk más, mint a világ. És azok a bűnös dolgok, ami a világban van. Ő nem várja azt, or tudja azt, hogy te nem leszel tökéletes. De ő elvárja azt, hogy legyél más. Ne legyél olyan, mint a bűnös ember. Mert most már újon születtél, és most már más vagy. Befejezem a 21. versét. Akik által hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy higgyetek Istenbe vetett reménység is legyen. legyen reménység bennünk. Legyen reménység bennünk, mert Isten jó. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk helyesen értelmezni az igét. Segíts minket látni azt, hogy mi a bibliai reménység. Segíts minket látni, hogy a biblia reménység nem valami, ami esetleg történik, hanem a mi reménységünk az valamit, amit még nem láttunk, de tudjunk, hogy lesz. A mi reménységünk azt az örökség, amit te adsz nekünk. A reménység az örök élet, amit te adsz nekünk. Kérjünk, hogy segíts minket, amikor elcsögedjünk. Amikor az élet körülmények, amikor az élet nehézségek nyomnak ránk. Segíts minket, hogy ilyenkor tudunk gondolkozni azon, hogy milyen a mi reménységünk Jézus Krisztusban. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.